A zenei élet aktualitásai.
Johann Sebastian Bach vadászkantátájának jól ismert áriájával köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A mai összhangban bemutatjuk a 22. Crescendo nyári akadémia programját, ahol többek között ez a mű is felcsendül. A műsor folytatásában pedig Győr Iványi Rát György karmesterrel beszélgetek, a közelmúltban megjelent könyvéről, melynek címe Ludwig van Beethoven szimfóniái. Crescendo nyári akadémia először 2004-ben nyitotta meg kapuit, és azóta minden évben egyre nagyobb létszámban érkeznek a tanulni vágyó diákok, az oktatók és a látogatók. Tarjányi Tamást, a rendezvény igazgatóját Katona Márta kérdezte a fesztivál hagyományairól és újdonságairól.
22. alkalom, ez már önmagában is egy nagy szám. Amit továbbra is folytatunk, az az, hogy a fiatalokat egy versengéstől mentes, magas színvonalú szakmai közegben próbáljuk meg felkészíteni a pálya kihívásaira, és egy családias környezetben megpróbálunk nekik segíteni a fejlődésükben. Nagyon sok közösségi program mellett és számos szakmai program közül választhatnak, illetve természetesen egyéni órákon vesznek részt. Ismét megrendezzük a kortárs zenei perceket, ahol idén Kurtág György zeneszerző lesz a középpontban, de Sándor László zeneszerző portrékoncertje is sorra kerül, valamint számtalan nem a világ tájáról érkezett tanárral kínálunk különféle kurzusokat az érdeklődőknek.
50 fős nemzetközi tanári kar várja tehát a diákokat, milyen korosztályra számítanak?
Ez mindig változó, alapvetően azt mondanám, hogy a 16-tól 24 éves korig, tehát a konzervatóriumokból és az egyetemekből érkeznek hozzánk a világ számos tájáról. Természetesen vannak ennél fiatalabb, kimagasló tehetségű fiatalok, akik részt vesznek, de talán ez az a korosztály, ami a leginkább jelentkezik a kurzusra.
Mit lehet tudni a tanári karról?
A tanári kar, ugye, amint említettük, 50 főből áll, tényleg a világ számos tájáról érkeznek hozzánk, különböző európai országokból, illetve Amerikából. Nagyon nehéz neveket kiemelni. Ismét Delta David Geyer, a Dél-Dakotai Szimfonikusok zeneigazgatója vezeti majd a nagy zenekart, amelyik Dvorák 7. szimfóniáját játsza. Simone Menezes, aki Párizsban él, és egyébként szerte a világban vezényel, ő fogja a kamarazenekar vezényelni Mozart Ádúr szimfóniáját. Ján Kácske, a Dresdai Egyetem professzora, vezeti a barokk együttest, csembaló művész, Telemann Bach, Jeremiah Clarke darabjai lesznek repertoáron, improvizációs kurzus, mindenféle hangszeres kurzus, énekes kurzusok, Malin Hartelius ismét eljön hozzánk, Iván Ildikó vezet kurzust, zongora kurzus, Kemenes András, Reto Reichenbach, nehéz, mint mondtam, neveket kiemelni, remek, nagyszerű tanárok tanítanak a nyári akadémián.
A Crescendo nyári akadémia 10 évig Sárospatakon volt, 2014 óta pedig Tokaj ad neki otthont. Milyen helyszíneken lesznek a kurzusok, koncertek, próbák?
Igen, fontos nekünk ez a zempléni régió. Tokaj számos helyszínén tartjuk a kurzust, most az új felújított épületeket is, vagy azoknak is legalább egy részét birtokba vesszük. Iskolákban, templomokban, különböző koncerthelyszíneken zajlanak az órák, illetve a koncertek is, mert a Crescendo nyári akadémiához egy kis fesztivál is tartozik, ami ingyenesen látogatható koncertekkel várja a nézőket, az érdeklődőket, természetesen a résztvevőket, amelyeket egyébként a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon is lehet követni, hogy milyen koncerteket lehet látogatni a nyári akadémia ideje alatt.
Tarjányi Tamással, a Crescendo Nyári Akadémia igazgatójával, Katona Márta kollégám beszélgetett. Az idei rendezvény sorozat július 19-e és 30-a között várja az érdeklődőket Tokajban. A koncertek ingyenesek, ahol többek között Mozart A-dur szimfóniáját is meghallgathatják. Mozart 201-es köhőjegyzék számú A-dur szimfóniája után maradunk a szimfóniák világában, de a szerző ezúttal Ludwig van Beethoven. A közelmúltban jelent meg ugyanis Győr Iványi Rált György Beethoven szimfóniáit bemutató és elemző írása. A karmestert most írói szerepében kérdeztem arról, hogy milyen céllal és indíttatással látott neki a könyv megírásának.
A Covid járvány idején kezdtem bele a könyvbe, közvetlenül előtte volt a Beethoven évforduló, és ennek a tiszteletére Nizzába eljátszottuk a Beethovennek az összes szimfóniáját, Missa Solemniszt, nyitányokat, hegedűverseny, zongoraversenyeket, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezeket fölvesszük lemezre, és ennek kapcsán újból elkezdtem foglalkozni a darabokkal, és úgy gondoltam, hogy jó lenne megírni mindazt a tapasztalatot, amit a Beethoven szimfóniák előadásán kapcsán bennem fölmerült már korábban is. De így ömlesztve még inkább előkerült az a kérdés, hogy vajon mi okozhatja azt, hogy talán Beethoven az, akit a legszélesebben interpretálnak. Tehát, hogy egész más tempókban, egészen más karakterekkel, egészen más dinamikákkal játsszák ezeket a darabokat, természetesen nem csak a szimfóniákat, hanem a zongora darabjait, vagy a vonós négyeseit is akár. És hogy van-e valami olyan kézzelfogható és leírható előadási gyakorlat vagy tapasztalat, ami azért mégis a Beethoven kotta képéből indul ki, és rájöttem arra, hogy Beethoven annyira világosan leírja, hogy mit szeretett volna, és aztán rengeteg adalékot is találtam hozzá, tehát a kortársak leírásait, az ő levelezésében bizonyos dolgokat. Annyira világossá vált az, hogy Beethovennek igenis volt egy képe, és ezt a képet mi vagy szándékosan, vagy nem szándékosan, de teljesen átformáltuk.
A könyvben láthatunk ott a képeket, vannak benne anekdoták, portrék is Beethovenről. Hogyan olvassuk ezt a könyvet? Elég, ha csak közben mondjuk hallgatjuk a zenét, vagy tanácsos partitúrát is kézbe venni? Kinek szól ez a könyv?
Igyekeztem úgy megírni ezt a könyvet, hogy mindenkinek szóljon egy kicsit. Azt hiszem, hogy a zenét kicsit ismerőknek is élvezetes olvasmány lehet. Természetes ők hagyják ki a részletes elemzéseket, ami nyilván zenészeknek szól, mert hogy azok is vannak benne, hogyha valaki éppen vezényelni szeretné ezeket a darabokat, akkor támpontot is kap arról, hogy mik a buktatói az előadásnak, vagy mire kell figyelni. Az az előnye a könyvnek, hogy legalábbis megpróbálja azt sugallni, hogy Beethoven mit szerethetett volna ezekkel a darabokkal. Aztán persze természetesen ki eldöntheti, hogy esetleg egy későbbi romantikus interpretáció neki jobban tetszik. Nem tudom, hogy ismerte a hallgatók számára az, hogy Beethovennek volt egy marketingese, Richard Wagnernek hívták, aki rengeteget írt Beethovenről és a Beethoven darabok előadásáról. Na most beszélt itt például a képekről, meg az anekdotákról, tehát hogy kialakított bennünk egy képet, hogy milyen Beethoven. Beethoven ugye egyrészt süket, másrészt egy nagyon mogorva ember, aki hát mindenkitől idegenkedik, és ő egymaga az egész világ ellen harcol azért, hogy kivívja a világ békét. Röviden, és körülbelül ezt tudnám elmondani, amit Wagner nekünk sugalt a Beethoven képével. Na most a portrék is arról tanúskodnak, és aztán a különböző kortársak leírásai azok pláne, hogy Beethoven éppen ellenkezőleg egyrészt nem volt süket. Tehát Beethoven 1812-ig maga játszotta és vezényelte a darabjait. Nagyot hallott, ez őt nagyon zavarta nyilván. Pont egy zenész az, akinek vissza kell kérdezni egy társaságban, hogy miről is van szó, mert esetleg nem tudta percipiálni rendesen a mondatokat. És hát ugye itt tudjuk és ismerjük a Heiligenstadti végrendeletet, hogy ő az élete végére készült már, mert annyira zavart ez a dolog. De ő hallott. A sükettsége az tulajdonképpen megint csak egy ilyen marketing fogás. Mogorva és társaság kerülő, hát Beethoven egy nagyon társasági ember volt, és rendkívül művelt és képzett ember volt. Nagyon szerették a társaságban, és amit kevesen tudnak róla, mert ezt szintén szeretik elhallgatni, úgy Beethoven barátja szerint gyakorlatilag az arisztokraták köréből az összes hölgynek a szívét megkapta és elhódította, tehát ő egy nagy szívtipró volt, és hát nagyon fontos a zenéjében, hogy szokták is mondani, hogy Beethovennek 5 szimfóniája van, a 3., az 5., a 7., meg a 9., de a 6. is ide szokták venni, mert hogy ezek azok a tipikus Beethovenek, amik tetszettek ugye a Wagnernek, tehát ez a kisé mogorva és drámai szimfóniák, de hát Beethoven éppen ellenkezőleg egy hihetetlenül intellektuális zeneszerzőt, ő neki minden egyes darabjában van valamilyen kifejezetten intellektuális ötlet, egy vicc, valami, ami fölkeltette a figyelmét, nem véletlenül, hogy Beethoven pontosan a mai napig az a zeneszerző, akit mindenki imitálni akar. Az ő ötleteit veszik el, az ő ötletei, az alapjai még a kortárs zeneszerzésnek is, mert hogy ő gyakorlatilag már majdnem mindennek a gyökerét kitalálta, mert hogy annyira foglalkoztatta, hogy mi lehetne még abból, ami éppen akkor hangzatos volt. Úgyhogy egyrészt egy nagyon intellektuális zeneszerző, másrészt meg egy nagyon életvidám zeneszerző is. Beethovennek rengeteg boldog darabja van, különösen az Opus 60-as körzetből, amikor magyar vonatkozása is vannak szerelmi viszonyának, Josephine Brunswick, akiben hát szerelmes volt, és a 4. szimfónia, és a hegedű verseny, és a 3. verseny, tehát ezek nagyon boldog zenék, mert akkor úgy volt, hogy meghalt Josephine-nek az első férje, és reménykedett Beethoven, hogy ő lesz a második. Aztán erről az arisztokrata rokonok lebeszélték, úgyhogy ilyen módon nem lett ő a második férje, és hát ugye visszazökkent ebbe a saját kisé depresszív hangulatába, de hát ő azért végig egy boldog zenéket is komponáló zeneszerző.
Beethoven 4. szimfóniájának 3. tétele után folytatjuk a beszélgetést Győr Iványi Rádh Györggyel, a Beethoven szimfóniái című könyv szerzőjével. Ha kézbe vesszük a kötetet, látjuk, hogy minden szimfóniát részletesen bemutat és elemez, de külön fejezetet kaptak a dinamikai jelzések, a tempó, valamint az előadói utasítások is. A szerzőt arról kérdeztem, hogy mi a jelentősége a dinamikai jelzéseknek.
Nagyon sokáig még tanulmányaim folyamán is elkerülte a figyelmemet, és sajnos mások figyelmét is, hogy Beethoven egy egészen pontos dinamikai skálával rendelkezik. Többnyire el szokták játszani halkan, hangosan, forte, piano a darabjait, és nem veszik észre, hogy Beethovennél igenis nagyon fontos az, hogy valami piano, vagy pianissimo, vagy forte és fortissimo, ne adj Isten, később a karrierjének közepén rászokott a három fortéra és a három pianóra. Ezeket valóban úgy kell interpretálni, hogy érezhető legyen a pianissimo, piano, vagy a három pianónak az esete az egyik oldalon, a másik oldalon pedig éppen az ellenkezője. Úgy kell egy Beethoven azt hiszem előadni, hogy eleve ebben a széles körben gondolkozunk. Rengeteg sforzátóval él Beethoven. A sforzátóiból is rengeteg van, tehát van a pianissimóban lévő sforzátó, a pianóban lévő sforzátó, a fortéban lévő sforzátó és a fortissimóban lévő sforzátó. Ez egy teljes dinamikai skála. Na most van egy gyönyörű Beethoven levél, amit egy ismerősének ír, a Fidelio próbái kapcsán, amit ő vezényel, és kéri az ismerősét, hogy a legközelebbi próbát ő vezényelje, mert ő nem bírja már ezt, hogy a zenészek nem tartják be a dinamikáikat, és hogy semmilyen piánót és crescendót nem vesznek észre, és hogy elmegy a kedve attól, hogy bármikor is valamit írjon, hogyha ilyen rosszul játsszák a darabját. Tehát, hogy Beethovennek a dinamika az egy nagyon-nagyon fontos része volt, ugyanúgy, mint a tempó is. Majdnem, hogy a könyvemnek az alapját azt szolgáltatta, hogy próbálja meghallgatni Beethoven első szimfóniának a második tételét két előadásban, az egyik Sir Roger Norringtonéban, aki korabeli hangszereken játszik, abszolút betartva a Beethoveni metronom számokat, és mondjuk Carl Böhmnek a bécsi filharmonikusokkal ugyanezt a első szimfónia második tételét, és le fogunk döbbenni, hogy mennyire két különböző zenét hallgatunk. Nem csak azért, mert hogy lassú vagy gyors, mert hát ez is rögtön szembe fog ötleni, hanem hogy ennek megfelelően a zene karaktere megváltozik. Tehát Norrington esetében egy tánctételt hallunk, Carl Böhm esetében meg egy lassú tételt hallunk, egy ilyen kissé melankolikus előadást. Mind a kettő gyönyörűen ki van dolgozva, nagyszerű zenekarokkal, de hát felteszem a kérdést, akkor most melyik a Beethoveni zene? Tehát Beethoven táncosra képzelte ezt a tételt, vagy lassú tételre? És persze egyértelmű a válaszom, hát benne van a kottában az összes sforzátó, benne van az összes tempójelzés. Tehát igenis a Norrington féle az, ami közel állhatott Beethovenhez, illetve hát ahogy ő ezt képzelte. Aztán a romantikus szerzők, illetve a romantikus karmesterek aztán ezt egy kicsit módosították az éppen aktuális előadási szokásokhoz képest, de hát nekünk azért legalábbis figyelembe kéne azt venni, hogy Beethoven mit szeretett volna.
Hiszen Beethoven kortársa volt az, aki feltalálta, pontosabban szabadalmaztatta a metronomot, tehát ezekre lehet hagyatkozni, mint objektív mutatókra.
Hogyne is, megint egy Beethoven levélre. Azt szokták mondani, hogy hát a zeneszerzőknek nem is fontos a metronóm, azt csak beírták. Nem, Beethoven egyrészt van egy nagyon hosszú levele, amit egy politikusnak írt, amiben hát fölajánlja, hogy a Meltzert csinálna egy sorozat metronómot, részint pénzért, hogy ezt arisztokratáknak és gazdag embereknek eladják, részint pedig iskoláknak, hogy mindenhova kerüljenek el a metronómok, hogy pontosan tudja mindenki, hogy milyen tempóba kell interpretálni egy darabot. És van még egy nagyon fontos levele Beethovennek, amit a kiadójához ír már a 9. szimfónia kapcsán, hogy kérem, hogy várják meg azt a levelemet, amiben az összes metronóm szám benne lesz, mert az, hogy Berlinben nagy sikere volt a 9. szimfóniának, azt én, mármint Beethoven, annak tudom be, hogy elküldtem a metronóm számokat, és tudták, hogy milyen tempóba kell játszani, és egy másik növendéke pedig leírja szintén, hogy egy olyan előadásról, amikor Beethoven művet valaki játszott, és ő azon nem volt jelen, hogy az volt az első kérdés, hogy milyen tempóban játszotta. Tehát, hogy ez neki igenis nagyon fontos, mint a dinamika, mint a tempójelzések. Mm.
Roger Norrington vezényletével hallottak részletet Beethoven első szimfóniájának második tételéből. Most folytatjuk a beszélgetést Győr Iványi Rád Györggyel Beethoven szimfóniáinak előadásmódjáról. A szerző szerint fontos a megfelelő tempóválasztás, de mit nevezhetünk megfelelő tempónak? Hiszen a korabeli hangszereknek, köztük a fortepiánónak is, közel fele annyi volt a rezonanciája, mint a mai hangszereké. Vajon mennyire érvényes a korabeli tempó a mai közízlés számára? Kérdezem a karmestert.
Ez nagyon érdekes kérdés, köszönöm szépen, hogy erről tudok beszélni, mert én igyekeztem az összes Beethoven szimfóniát a saját tempójába előadni, és úgy gondolom, hogy a szélső tételek és a szkercók azok abszolút is könnyen játszhatók abban a Beethoven-i tempóban, amit benne leírták. És hogy a második tétel mindig az az egyetlen olyan pont, ahol egyszerűen nem tudok olyan gyors lenni, mint ahogy Beethoven előírja. Sok minden fölmerült bennem, többek között ugye ő zongorán komponált, és egy fortepiánon leütött hang az gyakorlatilag hamar elhal. És lehet, hogy emiatt ő neki egy egészen más elképzelése volt ezekről a tempókról. Egyszerűen azért, mert a mai hangszerek már sokkal további szépen csengenek, ki lehet élvezni a csengésüket. Ennek ellenére persze megpróbálok közelíteni, de ez egy alapvető probléma. Még egy nagyon érdekes probléma vetődött föl egyébként ezeknél a olvasmányoknál, és amiben a könyvről is írok, és most jövőre először ki is fogom próbálni, hogy ugye Beethoven 4. szimfónia az egy közismerten kamerisztikus darab, tehát az is abból a periódusból származik, amikor Josephine-nel éppen jó kapcsolatot ápolt, tehát egy nagyon boldog zene is, meg két fúvola helyett csak egy fúvola van benne, amit szintén egy ilyen kamara jelleget ad a darabnak. Viszont nagyon érdekes, hogy ezt a darabot Beethoven idejében előadták duplázott zenekarral. 20 első hegedű és 20 második hegedű játszott, és még a timpanit is megduplázták, tehát két szed timpani játszott, 4 trombita, 4 kürt, 4 fagot. Egy ekkora zenei apparátussal játszották el. Valószínű, hogy Beethovennek azért tetszhetett ez a nagyszabású előadás. Tehát, hogy óvatosan kell bánni azért avval, hogy attól leszünk-e autentikusak, hogy korabeli hangszereken meg 10 zenekaron játszunk, ugye azt hiszem 6 hegedű játszotta eredetileg a Beethoven 3. szimfóniáját. Hozzáteszem, hogy azt hiszem két próbával, még most is nagyon nehéz lenne egy tisztességes előadást létrehozni, nem úgy, hogy akkor még nem is ismerték a darabot.
Említett, hogy Beethoven mennyire intellektuális zeneszerző volt, hogy szöveges előadói instrukciókat is adott. Ezeknek mi a szerepük?
Szintén nagyon fontosnak tartom, hogy Beethoven már az a szerző, akitől talán a legmesszebb áll a szórakoztató zenei írása. Valószínű, hogy minden művét már avval a szándékkal írta, hogy avval valamilyen érzelmet, vagy valamilyen gondolatot kifejezzen, és plusz ehhez még vegyük hozzá azt, hogy intellektuálisan fölébressze a hallgatóságnak a figyelmét. Ez különösen például a vonós négyeseire igaz. Ott kifejezetten olyan ötletek vannak, amit csak olyan emberek érthetnek, akik vagy játsszák is a darabot, vagy olyan füllel rendelkeznek már, hogy kihallják ezekből a dolgokból. Most képzeljünk el kortársakat, akik ezt hallották. Nekem az egyik ilyen Beethovennel kapcsolatban a legszebb példa, ami a könyvben is szerepel, egyrészt Goethe esete a Beethoven 5. szimfóniával. Ugye Goethének Mendelssohn játszotta el zongorán a 5. szimfóniát, és hát Goethe teljesen a hatása alá került, hogy hát ez még így zongorán is milyen hihetetlenül felkavaró, és milyen lehet ez zenekaron. De ami még jobb, a Berlioz elcipelte a tanárát, Lesseurt az előadásra, amikor Párizsba először bemutatták a Beethoven 5. szimfóniát, és hát a Lesseur, aki abszolút Beethoven ellenes volt, meghallgatta az előadást, és Berlioz utána találkozott tanárával, és akarta kérdezni, hogy mi volt a véleményes. Lesseur azt mondta, hogy hát hagyjon most engem békén, majd holnap megbeszéljük. És másnap találkoztak, és akkor a Lesseur teljes azt mondta, nem, hát nem szabad ilyen zenét írni, hát ez olyan felkapavaró, hogy amikor fel akartam tenni a kalapot a fejemre, akkor nem találtam a fejemet, és hát ilyen zenét nem szabad írni. És erre Berlioz állítólag azt válaszolta, hogy ne aggódjon, mester, nem is fognak egy darabig ilyen zenét írni.
Győr Iványi Rád Györggyel, a Beethoven szimfóniái című könyv szerzőjével beszélgettem. A mai összhang Beethoven 5. szimfóniájának első tételével zárult, ezúttal a bécsi filharmonikusok előadásában Simon Rattle vezényletével. Hangmérnök kollégám Mátyus Otto nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.